És egy új témát fogunk elkezdeni, illetve nem teljesen új a téma, de egy kis még utolsó tchumozás után, szombathatározás után vissza fogunk térni az Eruv Chatzeiros, az udvarok közötti társulás témájára, és ahogy a mai siúrnak a névadója is mutatja, arról lesz szó, hogy hogyan lehet egy egész várost társítani, és egy olyan területté alakítani, amin belül lehet hozni-vinni. Úgyhogy ez lesz a mai témánk, az Eruvin traktátus 59-es lapját fogjuk ma tanulmányozni. És tulajdonképpen, hát szerintem semmi nem tart vissza minket attól, hogy rögtön hozzá is lássunk. Tegnap az 58-as lap végén volt egy misna, ami arról szólt, hogy alapvetően két dolog, két témát érintettünk benne. Ez arról szólt, hogyha kimérik a város körüli határokat, és elvileg ugye 2000 ámát kellene, hogy minden irányba mérjenek, északra, délre, nyugatra, keletre. Igen, sajnos elfogyott az Oreo kata. Nincs több, úgyhogy ma csak a szódavízzel kell beérni. Szóval visszatérve a misnára, hogyha kimérték a méreteket, kimérték északot, délt, keletet, nyugatot, és azt látjuk, hogy két pont, amit kimértek északra, vagy észak-keletre, és észak-nyugatra, az eltér egymástól. És az egyik egy kicsit távolabb van, a másik közelebb van. Akkor a távolabbi pontot vehetem alapul, és ilyen értelemben az engedékenyebb lehetek. Nem vagyunk benne biztosak, hogy melyik mérés volt pontos, akkor a távolabbi pont lehet az alapállásom. Ez volt az első törvénye a misnának, és ezt kétszer is megismételte, és a Talmud rá is fog kérdezni, hogy mi értelme volt ezt a törvényt kétszer is megismételni. A másik dolog, amiről tanultunk, az az, hogyha nem tudjuk, hogy hol van a szombat határ, elvesztettük a jelölést, de valaki azt mondja, hogy hát én úgy emlékszem, hogy a szombat határ idáig tartott, akkor azt elhisszük neki, és még olyannak is elhisszük, aki amúgy nem lenne jogképes valamilyen más ügyben, például egy szolga, neki is elhisszük, hogy hol van a szombat határ. Ez egy olyan általánosan beivódó dolog, amit neki is elhiszünk. Jó reggelt, Dodi! Örülök, hogy látlak. Jó utat ma Debrecenbe. Szóval erről szólt a misna. Most lássunk is hozzá a Gemarához, a pontosan 59-es oldalon, pontosan a tetején. Le makem seriba in, le makem semiét laj, éma áf, le makem seriba. Ugye maga a misna úgy fogalmazott, hogyha volt két pont, az egyik egy távolabbi pont, a másik egy közelebbi pont, akkor a közelebbi pontot vesszük figyelembe. Egy kicsit úgy értette ebből először a Talmud, hogy akkor csak a távolabbi pont felé lehet menni, a közelebbi pontot pedig nem veszük egyáltalán figyelembe, tehát abba az irányba egyáltalán nem lehet menni. Azt mondja, a Talmud ezt nem így kell érteni. Úgy kell érteni, hogy mi is magyaráztuk rögtön a misnát. A távolabbi pontot veszem figyelembe, és természetesen a közelebbi ponthoz is mehetek, de a távolabbi pont az, ami a mérvadó. Riba lehod, miért lehod, ha szú lamon lihájnu hách? Azt kérdezi a Talmud, hogy miért kellett megismételni, és ugyanazt az törvényt kétszer is elmondani a misnában. Tehát azt a törvényt, hogy ha van egy két mérési pont, egy távolabb és egy közelebbi, akkor távolabbit vehetem alapul. Hachika amár riba ehod, miért ehod, sem lesz ez a riba? Úgy kell ezt érteni, hogy függetlenül attól, hogy ugyanaz a geodéta mérte a két egymástól eltérő és egymással akár ellentmondásban lévő pontot. Vagy két külön ember, két külön geodéta rabbi mérte ezt a két pontot, mindenképpen figyelembe lehet venni a távolabbit. Amara Bájövi vácsolajárba jöjjössze, hogy mindezt a írbelákszaina. A Bájö viszont hozzátesz ehhez egy olyan kitételt, ami a misnának az alap szövegében nem volt benne, és mi ez a kitétel? Az, hogy a különbség a két pont között nem lehet több, mint a különbség a várostól mért merőleges és a várostól mért átlós vonal között. Hogyha visszaemlékeztek, akkor többször volt arról szó, hogy a város az mindig ki van négyzetesítve, tehát bármilyen alakul legyen a város, először egy négyzetet rajzolunk köré, egy olyan négyzetet, aminek a falai, oldalvonalai, azok érintik a város, tehát ez lehet egy pontos négyzet, vagy lehet egy téglalap, és aztán ettől mérünk 2000 ámát merőlegesen, viszont ez azt fogja eredményezni, hogy az átlós vonalak azok 1,4-szer hosszabbak lesznek, mint a merőleges vonalak, ami azt jelenti, hogy ha merőlegesen 2000 ámát mérünk, akkor átlósan 2800 ámát fogunk mérni. Most ugye ennyi különbséget még elbír bármilyen két pont, aminek a mérése eltért egymástól. Tehát, hogyha akár merőlegesen két pontunk van, és az egyik és a másik között van különbség, akkor azt mondtuk, hogy a távolabbi pontot lehet alapul venni, de a bája azt mondja, hogy ez csak akkor igaz, hogyha a távolabbi pont és a közelebbi pont között nem nagyobb a különbség, mint a merőleges vonal és a átlós vonal között. Se laj, amruha chamim, ez a davar le hachmirul a hakel. A mistának az volt a vége, hogy azért lehet mindezeket a dolgokat így elkönyvelni, és így figyelembe venni, tehát, hogy például a távolabbi pontot veszem figyelembe, valamint például, hogy elhihetem bárkinek tulajdonképpen, hogy hol volt a szombat határ, mielőtt a jelölése eltűnt volna, mert a bölcsek azt mondták, hogy mert a bölcsek nem azért hozták a Tchum Shabbesnek, vagy a Eruv Tchuminnak a szombat határnak a törvényét, hogy ezzel szigorítsanak, hanem azért, hogy ezzel könnyítsenek az életünkön. És ez a kijelentés ez azért furcsa, mert a Talmud idézni fogja, hogy van egy másik állítás, egy másik kijelentés, ami pont fordítva áll. Hatányad a jamruha, hamesz, davala, ha kell, hachmér. Azt olvassuk egy másik helyen, a bölcsek azért hozták a szombat határt, vagy a bölcsek általában a szigorítás miatt, a szigorítás érdekében tevékenykednek, és nem pedig a könnyítés, az engedménytevés érdekében. Hogyan lehet ezt a két mondást összeegyeztetni? A maravina, löjle, hakele, divre, töjle, hachmire, divre, töjle, tchumi, midrabana. Úgy kell ezt érteni, hogy magát a Tchum Shabbes szabályát, tehát azt, hogy a szombat határt ne hagyjuk el, legalábbis ez a vélemény, amit Ravina képvisel, ezt a szabályt, ezt nem a Tóra, hanem a bölcsek hozták. Miért hozták ezt a szabályt? Hogy szigorítsanak, hogy védjék a Tóra törvényét, hogy szigorítsanak, ezt én kérdés, és erre utal a második mondás, amit most a Brájtából idéztünk, hogy a bölcsek törvénye az a szigorítás szolgálja, és nem pedig a könnyítést. A másik oldalról viszont, ha van egy rabbinikus szabály, mint ez, és egy rabbinikus szabályon belül, vagy egy rabbinikus szabályt érintően van egy kételyem, van egy szafek, amiben nem tudom, hogy mi a helyes, mi az igaz, akkor a könnyebb, vagy az engedékenyebb álláspontot tudom elfoglalni. Emlékeztek erről már, körülbelül egy hónappal ezelőtt viszonylag részletesen tanultunk. Szafek dar rájszele humre, szafek dar banane kulap. Egy tórai törvényt érintő kételj kapcsán mindig szigorúan kell eljárnom, egy rabbinikus törvényt érintő kételj kapcsán mindig engedékenyen kell eljárnom. Engedékenyen járhatok el. Oké, ezzel ezt a misnát, és tulajdonképpen most egy rövid ideig ugyan, de magát a Tchum Shabbes, a szombat határ kérdését lezártuk. Visszatérünk az udvarok közötti társuláshoz, a Eruvéha Célőszhez. Miről szólt az udvarok közötti társulás? Szólhat arról, hogy ha van egy udvar, amin belül van több magánház, és az egész az egy jogi értelme vett magánterület, de tulajdon viszonyok szempontjából több tulajdonossal rendelkező több különálló magánterület, akkor a bölcsek azt mondták, hogy bár a Tóra törvénye szerint az egyik magánterületről lehet vinni a másik magánterületre, a másik tulajdonosú magánterületre, mert a magánterület az nem egy tulajdonjogi kérdés, hanem egy területi kérdés, és ezért ezt meg lehet tenni, de a bölcsek megtiltották, hogy az egyik magánterületről a másik magánterületre vigyek valamit. Tehát, hogyha van két lakás, aminek van egy közös ajta, vagy van két lakás egy udvaron belül, akkor az egyik házból az másik házba, vagy az egyik házból az udvarra, és az udvarról a másik házba, és így tovább nem lehet hozni-vinni. Miért? Mert a bölcsek úgy ítélték meg, hogy az emberek nem fogják érteni, hogy mi a különbség e között, meg a között, amikor mondjuk a közterületről viszek a magánterületre, ezért ezt megtiltották. De egyben egy feloldázást is adtak ez alól, és azt mondták, hogy a két magánterület között lehet csinálni egy társítást, egy társulást, egy éruvot, és szimbolikusan egy tulajdonú magánterületté alakítani azt. Oké, akkor ez ugye az éruv hatzeidos, ez az udvarok közötti társulás. Most erről beszéltünk részletesen a traktátus elején, hogy ugye ez a helyzet akkor, hogyha nem egyszerűen egy udvarról, benne különálló tulajdonú házakkal, hanem több sikátor, vagy egy sikátorról beszélek, a sikátor ugye az a kis utca tulajdonképpen, amiről az udvarok nyílnak, amelyekben több különálló tulajdonosú ház van. Ugye itt ebben az esetben is maga a sikátor is sok esetben egy magánterület, jogi értelemben, nem tulajdonjogi értelemben, hanem területjogi értelemben, mert hogy azok a feltételek, amik egy területet magánterületté tesznek, azok fennállnak egy sikátor esetében is. De az előbb említett rabbinikus előírás okán csak úgy simán a sikátorból az udvarokba, az udvarokból a házakba, és itt nem lehetne vinni. Viszont lehet a sikátort is rendezni. Emlékezzetek vissza, hogy ki lehet tenni egy kajra, vagy egy kajra, vagy egy lehi, egy állógerendát, vagy egy keresztgerendát, és ezzel teljesen rendezni a területi helyzetet, és csinálni egy éruvot, egy társulást, egy társítást, és ezzel minden rendben van. Mi a helyzet akkor, ha van egy város? Egy olyan város, ami tulajdonképpen területjogi értelemben teljesen magánterületnek számít. Vegyünk mondjuk egy olyan várost, ami körül van egy fal, és a városon belül több udvar van, több sikátorral, és így tovább. A város maga az ilyen értelemben magánterület, tehát nyugodtan lehetne hozni, vinni, de itt is ugye mit kell csinálni? Kell csinálni egy éruvot, kell csinálni egy társulást a városon belül, és az egész várost azt egy tulajdonosúvá kell tenni abban az értelemben, hogy egy ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy udvaron belül több házat szimbolikusan egy tulajdonossává teszünk. És ezzel akkor az egész városban létrejön az az állapot, hogy lehet hozni-vinni. Ugye manapság ezt még a manapság előtt, tehát akkor még egyszer, ez egy olyan városban lehetséges, amiben nincsen, ami valójában nem egy közterület. Ugye mitől válik valami közterületté? Az egyik egy területi feltétel, az, hogy legyen benne egy olyan út, vagy egy olyan tér, ami legalább 16 áma széles, tehát egy 8 méter széles út, ami annak idején az ókorban azért nem volt minden városban, minden faluban. Voltak olyan városok, falvak, ami tényleg tulajdonképpen kis utcákból és sikátorokból álltak. Tehát legyen benne egy ilyen széles út, és az, hogy ezen a széles úton naponta 600 ezer ember keresztül menjen. És a legtöbb vagy sok városban ugye azért nem mennek keresztül 600 ezeren egy nap. Most egy olyan városról beszélünk, ahol nem mennek keresztül 600 ezeren, és nincsen egy 16 áma széles út, akkor ezt úgy tudom rendezni, hogy csinálok egy éruvat az egész városban. Mi van akkor, hogyha egy olyan városról beszélek, amiben nincsen ugyanegy 16 széles út, de mégiscsak sokan mennek keresztül rajta. Tehát a 600 ezeren mégiscsak keresztül mennek a városnak egy részén, vagy a városban. Akkor ilyenkor nem lehet egy olyan éruvot csinálni, ami az egész várost egybe köti. Csak egy olyan éruvot lehet csinálni, ami a városnak egy részét rendezi, de egy kis részét meghagyja, meghagyja különállónak. Miért? Azért, hogy ne felejtődjön el az, hogy itt azért ne felejtődjenek el azok a szempontok, amik a közterület, magánterület és így tovább közötti különbségtételt írják elő. Mi van akkor, hogyha volt egy olyan város, amiben korábban nem mentek 600 ezeren? Kisforgalmú város volt. Most egy nagyforgalmú város lett, akkor a kisforgalmúságát tekintjük mérvadónak, és továbbra is az egész várost lehet rendezni. Mi van akkor, hogyha egy nagyforgalmú városból lett egy kisforgalmú város, akkor viszont a nagyforgalmúságát vesszük mérvadónak, és továbbra sem lehet az egész várost rendezni. Röviden erről lesz szó a következő misnában, de előtte még csak egy pár szót a magáról, arról, hogy mi a helyzet ma. Tehát ugye egy mai városról beszélünk. Ugye egy mai városnál, hogyha egy városrészről beszélünk, mondjuk itt látom, hogy Lajosza kérdezi, mi a helyzet Óbudával. Ugye, ha mondjuk a Óbuda óvárosról beszélünk, ahol nincsen egy 16 ámás út, amin keresztül megy 600 ezer ember, akkor nyugodtan lehet csinálni egy éruvot, úgy, hogy, hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amitől ez területi értelemben magánterületnek számít. Tehát mondjuk csinálunk egy kerítést az egész körül, de hogyha ez nem lehetséges, mert ugye most elkezdenünk építeni egy kerítést az Óbuda-óváros körül, akkor ez problematikus lenne valószínűleg, elég hamar kijönnének a közterületesek, de tudok csinálni egy szimbolikus kerítést, amit most Tamás is ír például, hogy ugye miből áll egy kerítés? Két lehiből, két oldalgerendából, és valamiből, ami egy olyan keresztgerenda-szerű jelölés a kettő között. Tehát például azt mondom, amit a Tamás is mond, hogy mondjuk van végig egy vasútvonal. Ugye a vasútvonal több szempontból is lehet kerítés, egyrészt azért, mert ott vannak ilyen oszlopok, amikre rá van fűzve ugye egy villanypózna, amire rá van fűzve a vezeték. Aztán ugye van egy töltés, ugye, ami önmagában is számtekinthető kerítésnek. Ha meg tudom csinálni azt egy város körül, vagy akár egy városrész körül, hogy legyen végig megszakítás nélkül valami, amit úgy tudok tekinteni, mint egy kerítés, mondjuk például valóban így van, hogy ezen a Oberlander rabbi pár éve már dolgozik, hogy ez az állapot létre tudjon jönni a pesti oldalon, ahol van egy körvasút. És a körvasút különben a Dunától Dunáig tart, tehát az egyik oldalon a Duna a kerítés, a másik oldalon pedig a körvasút a kerítés. Vagy például tényleg a budai vár az a legegyszerűbb, mert ott tényleg van, szoros értelmében is van városfal, akkor ez mind stimmel, és a területi adottságok adottak, most már csak éruvat kell csinálnunk, az éruvat úgy csináljuk, hogy egyrészt a várostól egy ilyen, úgymond megvesszük szimbolikusan a városnak a város közterületeinek a használati jogát, másrészt pedig csinálunk egy éruvat a kenyeres megoldással, amit a udvaron belüli házak között is csinálunk. Most ez tehát a mai helyzet. Ugye a probléma ott van, hogyha a városban van egy olyan út, ami 16 ama és 600 ezeren keresztül mennek rajta naponta, ilyen mondjuk a nagykörút, akkor azt lehet-e éruvval körbekeríteni, és éruvval egybe venni. Ugye erről volt szó korábban, ez egy machlojkesz, Rabbi Yehuda azt mondja, hogy lehet, hogy egy közterületet is, egy szószoros értelmet közterületet is, hogyha bizonyos módon leválasztok, akkor ez területi értelemben megszűnik közterületnek lenni, és onnantól fogva lehet éruvot csinálni. Oké, akkor nézzük a misnát. Írseli, aki, nászis, rábi, márvene szkóla. Volt egy város, amiben nem, ami alapvetően magánterületekből állt, nem, nincsen benne egy 16 ámas széles út, és nem is jártak benne, nem is volt benne nagy forgalom, nem is jártak benne 600 ezeren. Egy idő után megnőtt benne a forgalom, márvene szkóla, akkor továbbra is úgy tekintjük, mint hogyha egy sok magánterületből álló kis város lenne, amit egybe lehet társítani egy éruvval. Mi van akkor, ez fordítva volt? Se Rabin ben Nasis el Yachit, ha volt egy olyan város, amiben nagy forgalom volt, és elfogyott a forgalom, amikor nagy forgalom volt benne, akkor nem lehetett egy olyan éruvot, tehát hát 600 ezeren keresztül mentek, akkor nem lehet egy olyan éruvot csinálni, amit a teljes várost rendezi, hanem csak egy olyat, ami egy részét rendezi. Ugyanez a helyzet, hogyha ma már nincsen benne nagy forgalom, de már megszoktuk, hogy van benne nagy forgalom, és ezért soha nem csináltunk benne egy olyan éruvot, ami az egész város rendezi, akkor továbbra is úgy kell hozzáállnunk, mint hogyha nagy forgalom lenne benne, mert az emberek nem tudják lekövetni ezt, most nagy forgalom van, kis forgalom van, ezt így nem lehet lekövetni, és ezért továbbra is úgy tekintjük, mint hogyha nagy forgalom lenne, és ezért nem lehet az egész várost körül egybevevő társítást csinálni benne. Elaim assza huccala, csak akkor, hogyha egy bizonyos részét a városnak meghagyom. Éruv nélkül. Mekkora az a rész, amit meg kell hagynom? Ki írha dosa sebe Júda, mint az a kis hadosa falu, ami Jehudában van. Mennyi a hadosa? Az egy nagyon kis falu. Egy olyan kis falu, mint hadosa, és ha misim de jairin, amiben 50 ház volt összesen. Tehát 50 háznyi területet meg kell hagynom egy ilyen városból, egy ilyen jelölés gyanánt, és azt nem vehetem bele az éruvba. Divre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda álláspontja ez. Rabbi Simon azt mondja, szerintem nem kell 50 házat meghagyni, hanem elég meghagyni 3 olyan udvart, amiben van 2-2 ház. És ez elég. Az összesen 6 háznyi területet kell meghagyni, és nem pedig 50 a házi területet. Oké. Akkor tehát még egyszer, egy olyan város, és olyan városokról beszélünk, amiben nincsen 16 ámás szélességű közterület, és az a kérdés, hogy nagyforgalmú vagy kisforgalmú. Nagyforgalmút nem lehet egy teljes éruvval egybekötni, a kisforgalmút lehet. Mi a helyzet egy kisforgalmúval, ami nagyforgalmú lett, egy nagyforgalmú, ami kisforgalmú lett? Mindig az eredeti állapotot kell figyelme vennünk. Ha az eredendően egy kisforgalmú település volt, akkor továbbra is kisforgalmúnak tekintjük. Ha nagyforgalmú volt, akkor nagyforgalmúnak tekintjük. Éhidami írsel, jachidnát, és a rábi mamari hudaki gajn, diszkártad a reisgalusza. Milyen olyan várost tudsz mondani, kérdezi a Talmud, ami kisforgalmú volt és nagyforgalmú lett? Azt mondja rábi, oda én mondok nektek egy példát. Például diszkárta, ahol a reisgalusza, a diaszpora fejedelme lakott. Amelé Rav Nachman, my time. Ilem is mondja, kicha Gábé Harmana. Azt mondja, Rav Nachman, Rav Junák, miért épp ezt a példát mondta? Csak nem azért, mert hogy a fejedelemhez nagyon sokan jönnek, hogy engedélyt kérjenek, erre engedélyt kérjenek, arra a Rosakol, az akkor Rosakol, ugye a babiloniai közösség fejedelme, feje, az nagyon népszerű volt, sokan jártak hozzá tanácsért, engedélyért, mit tudom, miért. És így az emberek gyakran ott találkoznak, beszélnek, és emlékeztetik egymást, hogy ez egy, vagy fölhívják egymás figyelmét, hogy régen ez egy kisforgalmú város volt, és ezért most hiába nagyforgalmú város, ezért tovább is kisforgalmúnak tekinthetjük. Kula Yisrael námi be cáfra de sabátosik higábe, hát adj! Egész Izrael, legyen bármilyen település, Sábesz reggelenként a zsidók találkoznak, és az ilyen dolgokra tudják egymást emlékeztetni. Akkor miért pont azt a várost mondtad, ahol a Résgalusza, ahol a diaszpora feje, a fejedelem lakott? El Amarav Nachman, kögény diszkártad, azt mondta erre, Nachman, tudod mit? Nem, tényleg nem feltétlenül ezt erre a diszkártára gondoltam, mert egy másik diszkárta nevű város, ahol nem a fejedelem lakott, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy kisforgalmú városból nagyforgalmú városra adtam egy példát, és ennek nem előfeltétele, hogy ott valami híres ember lakjon, akihez sokan mennek, és azért emlékeztetik egymást, és itt a Tamás azt kérdezi, hogy minden város előbb kisforgalmú volt. Ez egy jogos felvetés. Azt kell, hogy mondjam, ez egy jogos felvetés. De gondolom, itt arról van, először is nem minden város volt eredendően zsidó közösség. Tehát gondolom, arról gondolsz, hogy minden város organikusan alakult ki. Legalábbis az ókorban feltehetően így volt. Igen, de nem minden városban laktak eredendően zsidók, és nem minden városban foglalkoztak eredendően a zsidók az Éruv problémájával. Amikor az Éruvot elkezdték csinálni, akkor milyen volt ez a város? Ha egy nagyforgalmú város volt, akkor nagyforgalmú városként tekintünk rá, onnantól fogva mindörökké, megszakítás nélkül, gondolom, amíg a zsidók folytonosan ott laknak. Ha kisforgalmú város volt, akkor kisforgalmú városként tekintünk rá. Tanulában, ahol írsel, jachid, nászisel, rábenus, usz, rámivel, verezbe, caich, a 200 me árvin, oisza. Egy új brájtát, a szeftát fogunk most tanulni, ami egy új problémát vett föl, amivel eddig nem foglalkoztunk. Ugye mindig azzal a várossal foglalkoztunk, amiben nem volt egy területi értelme vett közterület, tehát nem volt benne egy 16 áma széles út vagy tér, és csak az volt a probléma, hogy sokan járnak benne, vagy kevesen, hogy mekkora a forgalom benne. Ugye, ne felejtsük el, ahhoz, hogy valódi közterület legyen valami, két feltételnek is kell lennie. Egyrészt a területi feltételek, másrészt a forgalmi feltételek. Mi eddig azzal foglalkoztunk, ahol a területi feltételek nem voltak adottak, tehát itt se úgyse lehetett volna egy tórai értelembe vett közterület, csak a forgalom változott meg, és forgalmi értelemben elkezdtek sokan ott járni. Mi van akkor viszont, hogyha volt egy város, ami forgalmi értelemben nem volt közterület, mert egy kisforgalmú város volt. De elkezdődött egy nagyforgalmú város lenni, és van benne egy 16 áma széles út, tehát tulajdonképpen van benne egy valódi közterület, lásd, nagy körút, 16 áma széles, keresztül megy rajta naponta 600 000 ember, akkor ez egy igazi közterület. Mit lehet ezzel kezdeni? Kétszer Márvina is. Lehet-e az Éruvba bevenni? Lehet-e Éruvot csinálni egy ilyen helyzetben? Ojsze lechemi kánu, lechemi kánu, kajremi kánu, kajremi kánu, nőjszem be enca. Szóval a Talmud, igen, lehet. Meg lehet jelölni az út két végét, vagy egy-egy állógerendával, vagy egy-egy keresztgerendával, és mostantól ez már nem számít közterületnek területi értelemben, tehát lehet rajta Éruvot csinálni. Okay. De ebben az esetben, ve én ma árvin össze lehatszain, el a oly kula, oly mavai, mavai bifne átszmai. De egy ilyen városban, ami korábban egy kisforgalmú város volt, és nem volt benne egy 16 áma széles közterület. Nem. Korábban egy kisforgalmú város volt, most egy nagyforgalmú város volt lett, és van benne egy 16 áma széles közterület. Megjelöljük a 16 áma széles közterületet, és elvesztjük a közterület jellegét, és az egészet most már Éruvval körbekeríthetjük, de itt van egy ilyen feltétel, hogy valóban vagy az egészet kell egy Éruvval körbevennem, vagy sikátoronként, udvaronként lehet csinálni külön-külön Éruvot. Hajsza se rábim, bár récs, hi se rábim, de én la el a Peszach echad, mert Arvin Eszkula folytatja a Brájt, és mond még egy törvényt. Ha van egy olyan város, ami nagyforgalmú város volt, de az a különlegessége, hogy egy fallal körbe van vége, és csak egy bejárata van a városnak, akkor ezt a várost, ezt nem tekintjük, ugye ez tényleg olyan, mint egy ilyen, emlékezzetek vissza, hogy hosszan foglalkoztunk azzal, hogy van nyílt végű sikátor és zárt végű sikátor. Ez az egész város olyan, mint egy zárt végű sikátor, mert ugye nincsen, nem lehet rajta keresztül haladni. És ezért ez nem tekinthető közterületnek. Az egész az egy fallal van körbevéve, meg egy bejárata van, akkor az egészet, mert Arvin Eszkula az egészet Éruvval egységesíteni lehet. Oké. Ez volt a Brájta. Tehát még egyszer a Brájtában három törvény volt. Az első az, hogy van egy olyan város, ami kisforgalmú volt, most nagyforgalmú lett, és van benne egy 16 áma széles út, ami probléma, akkor meg tudom csinálni a 16 táma széles utat, megszüntetem 16 táma széles útnak lenni az említett jelölésekkel, és innentől fogva az egész várost körbevehetem egy éruvval, és különben körbe is kell vennem az egész várost egy éruvval, de nem lehet félig. Nem lehet az semmi, hogy a félvárost egy éruvval, a másik félvárost egy másik éruvval, hanem vagy az egész várost veszem körbe éruvval, vagy udvaronként csinálok éruvat. Ez volt tehát a második törvény. A harmadik törvény pedig az volt, hogy van egy olyan nagyforgalmú városom, ami viszont egy teljes fallal körbe van véve, aminek csak egy bejárata van, akkor is, hogyha ez egy nagyforgalmú város, az egészet gond nélkül körbe lehet venni egy éruvval. Oké. Anélkül, hogy meghagynék benne egy olyan pontot, ahol nem kell éruval, ahol nem csinálok éruval. Oké. És térjünk rá erre, kicsit elemezni fogja a Talmud ezt a brájtát. Mert az rendésbe belemegyünk, azon gondolkoztam, hogy Tamás említette a budai várat. Ugye a budai vár az körülbelül van véve egy fallal, de nem egy bejárata van, hanem legalább kettő. Azon gondolkozom, hogy ez egy nagy forgalmú város-e, és én azt gondolom, hogy talán igen, keresztül, nap mint nap keresztül megye ott 600 ezer ember. Gondolom, hogy igen. Akkor ebben az esetben csak úgy lehetne ezek szerint egy éruvat csinálni, hogy nem az egészet veszem körbe egy éruvval, hanem meghagyok benne egy részt, amiben nincs éruv. Oké. Térjünk vissza a Brájta elemzésére. Mántána de márvérősusza rábi, ma már a fundabréd rábi sorabi hudeli, de tánya. Ugye, miről szól a Brájta? Egy olyan városról, először, egy olyan városról, ami kisforgalmú volt, aztán nagyforgalmú lett, és van benne egy 16 álma széles út. Tehát most már területi értelemben is van benne egy közterület, meg forgalmi értelemben is van benne egy közterület. És mit mondtunk, hogy ebben az esetben meg lehet jelölni ezt az utat, vagy egy kereszt, vagy egy álló gerendával, és ezzel elvesszük a közterület jellegét, és lehet éruvat csinálni. Ki mondta azt, hogy lehet ilyet csinálni? Ez egy újszerű, vagy nem egy újszerű, de ez egy kérdés, mert nem mindenki ért egyet azzal, hogy egy területi értelemben is közterületnek számító valamit egy jelöléssel, egy egyszerű jelöléssel fel lehet oldozni a közterület jelleg alól. Azt mondja erre a Talmud, Rabbi Yehuda mondta azt, hogyha van egy két ház, az két házam, ami egymással szemben van, és a kettő között átmegy egy közterület. Azt mondta Rabbi Yehuda, lehet tenni a két ház két falára egy-egy állógerendát, vagy egy-egy keresztgerendát, és ezzel akkor létrehozok, megszüntetem a két ház közötti közterületet, és a két ház között lehet hozni-vinni. Bölcsek azt mondták, hogy nem lehet így egy közterületet feloldani, emlékezzetek vissza, akkor még két vélemény volt, vagy az, hogy kell csinálnom két kaput a két végére a közterületnek, sőt, egy Sámály azt mondta, hogy két kaput, amit még be is zárunk. Oké. Amár már, én már, vin összelek a cony. Viszont, ugye a következő törvénye ennek a Brájtának az volt, hogy ezt a várost nem lehet félig körbevenni, vagy félig egyesíteni, hogy az egyik felét egy éruvval, a másik felét egy másik éruvval, hanem az egészet egy éruvval. Ugye értsük, hogy mi ennek a jelentősége, tehát ez olyan, mint hogyha lenne két udvar egymás mellett, a két udvarban van két-két ház, megcsináltam azt, hogy az egyikre csinálnak egy éruvat, a másik csinálnak egy másik éruvat, akkor és ebben az udvarban hozhatok, vihetek a házak között, ebben az udvarban is hozhatok, vihetek a házak között, de a két udvar között nem hozhatok egymás között. Most ha van egy nagy városom, egy olyan város, amiről most beszélünk, akkor azt mondom, hogy csinálhatok egy nagy éruvot az egész körül, de azt nem csinálhatom, hogy a felében csinálok egy éruvot, és a másik felében is csinálok egy éruvot. Miért nem? Ha nem, vagy az egész körül csinálok egy éruvot, vagy külön-külön udvaronként csinálok éruvokat. Mi ennek az oka? A Talmud próbálja megérteni. Amarav papelai amru, még az oka előtt. Amarav papelai amru, ellele arka. Ával le rachfa me armin. Azt mondja, miért nem lehet azt csinálni, hogy a fele, vagy hogyan nem lehet azt csinálni, hogy a fele várost egy éruval, a másik felét egy másik éruval. A papa azt mondja, ez mire vonatkozik? Csak arra, amikor hosszában vágom el a várost. Mit kell érteni itt a hosszában alatt? Ugye általában úgy nézett ki egy város, hogy volt egy nagy út, ami kettészelte a várost, ez volt a területi értelemben is vett közterület, és a két szélén volt a város két oldala. Mit mond Rav Pape, hogy amikor azt mondja a Brájta, a Szefta, hogy nem lehet a várost úgy körbe, úgy két éruvra bontani, hogy az egyik felében csinálok egy éruvot, és a másik felében is csinálok egy éruvot, akkor hogy kell ezt érteni? Nem lehet úgy kettészelni a várost, hogy a nagy útnak az egyik felén csinálom az egyik éruvot, és a nagy útnak a másik felén csinálom a másik éruvot. Tehát, hogy hosszában vágtam el az út mentén, az út két oldalán vágom el a várost. De keresztbe elvághatom a várost. Szerintem, hogy az útnak nem az út mentén, hanem az útra merőlegesen vágom el a várost két éruvra. Kemán, de lőj kerábiá kíva? Így kerábiá kíva, ha a már reggel mutárez bőmű könyma, és szerez, se lőj bőmű könyma. Azt mondja a Talmud Rav Pape, kinek a véleménye szerint állította ezt, feltetően nem Rabbi Akiva véleménye szerint. Miért? Mert mit mondott Rabbi Akiva? Rabbi Akiva arról beszélt, és ezt majd később fogjuk tanulni, azt hiszem, hogy nem tudom, egy nagyjából két hét múlva, van két udvar. Két udvar, amiben van két-két ház. És ez a két udvar csinált két különálló éruvot. Ez az udvar is csinált egy éruvot, meg ez az udvar is csinált egy éruvot. Akkor én hozhatok, vihetek, ha én ebben az udvarnak vagyok a lakója, hozhatok, vihetek ebben az udvarban, és itt is hozhatok, vihetek ebben az udvarban. De a probléma az, hogy mivel a két udvar között nem lehet hozni-vinni, hogyha ez két olyan udvar, ami az egyik van a másikon belül, tehát van egy szolgálati út a belső udvar felé, akkor az azt jelenti, hogy a belső udvarban lakók nem vihetnének valamit a külső udvarban, mert ugye azzal nem csináltak éruvat. És Rabbi Akiva azt mondja, hogy mivel nem vihetek a külső, tehát az olyan tulajdonképpen, mint hogyha az egész egy nagy udvar lenne, és mint hogyha kihagynám az udvar egy udvaron lévő házak egy részét, és ilyenkor maga az éruv nem tud létrejönni, ugye? Ha van egy udvarom, egy udvar, amin belül van négy ház, és abból csak két házt vonok be a társításba, akkor az éruv nem működik. Miért? Mert hogyha van egy másik két ház is ezen az udvarban, és ők nem része a társulásnak, akkor a mi társulásunkat is elrontják, vagy érvénytelenítik. Ugyanez a helyzet, hogyha van két udvar, ami ugyan két udvar, de tulajdonképpen olyan, mintha egy nagy udvar lenne, mert a belső udvarban csak a külső udvaron keresztül tudok menni. Aki azt mondja, hogy ebben az esetben nem tudsz csinálni egy éruvot a külső udvarban, a belső udvar nélkül, mert a belső udvarnak van egy szolgálati útja a külső udvaron keresztül, tehát az az éruv az pontosan annyira hiányos, mint amikor van egy udvar, amin belül van négy ház, amiből csak két házat vonok be az udvarban, az éruvban. Most, ha Rabbi Akiva elvét követjük, akkor ugyanez az elv a város két részére is igaz kéne, hogy legyen. Hogyha van az városnak egy fele, meg egy másik fele, és ebben az esetben azt mondja Rav Pape, hogy meg lehet csinálni azt, hogy két külön éruvot csinálok a két felére, akkor biztos, hogy ezt nem Rabbi Akiva véleménye szerint mondta. Mert Rabbi Akiva véleménye szerint akkor ugyanaz az elv érvényesülne, mint amikor van egy belső udvar, meg egy külső udvar, mivel a belső udvarnak a külső udvaron keresztül van egy szolgálati útja, ezért a külső udvar nem tud a belső udvar nélkül éruvot csinálni. Azt mondja, a Talmud, a filu, te ima, Rabbi Akiva. Át kell jönni, akár Rabbi Akiva, hasz, mert most te hát szélző, hogy nem is de pnimis lészla piszka achrina. A valaka, hanni nafki be háj piszka, vagy hanni nafki be háj piszka. Azt mondja, a Talmud, ez nincs így. De Rabbi Akiva elve egy olyan udvarnál, két udvarnál volt, ahol a belső udvar valóban nem tudott, a belső udvarra nem tudsz eljutni, csak a külső udvaron keresztül, tehát van egy szolgálati út. És ezért a belső udvar nélkül a külső udvar nem tud éruvat csinálni. Viszont az az eset, amiről itt mi beszélünk, amikor a várost vágott két részre, ott nincs olyan, hogy a város belső része, mert a várost ebből az oldalról is meg lehet közelíteni, meg arról az oldalról is meg lehet közelíteni. Itt nem egy szolgálati útnak a kérdése van. És ezért Rabbi Akiva is egyetértene Rav Papéval, hogy ilyen módon el lehet vágni a várost, és lehet benne két éruvot csinálni. Mondják, nagyon szeretik a szükét. Oké. Okay. Ika dámli amarev papelöj, téma le arka, húde lojme arvin, ával rachveme arvin, el a filo le rachveme nami lojme arvin. Mások szerint Rav Papa nem ezt mondta. Ugye eddig azt mondta, hogy Rav Papa azt mondta, hogy amikor mi, a Brájta azt mondja, hogy nem lehet a várost kettészelni két különálló éruvra, az csak akkor nem, hogyha hosszában szeljük ketté. De ha keresztbe szeljük ketté, akkor lehet. Azt mondja, a Talmud van egy másik változat is, ami szerint pont fordítva mondta Rav Papa. Rav Papa azt mondta, hogy nem csak, hogy hosszában nem lehet kettészelni a várost, hanem széltében sem lehet keresztül szelni a várost. És erre mondták azt, Mánke Rabbi Akiva, hogy akkor ezek szerint Rav Papa Rabbi Akivával ért egyet, mert Rabbi Akiva elve érvényesül itt. Ugyanúgy, hogy Rabbi Akiva esetében két egymáson belüli udvarnál, a belső udvar nélkül nem tud a külső udvar éruvat csinálni, ugyanúgy nem lehet kettészelni itt a várost széltében sem, és két külön éruvat csinálni, és erre mondta azt aztán a Talmud, hogy a finu témben, a bonn látkán lőkámrában, a haszam, és téha célja zülöfni, de primisza háda, le dosom is támsával, haha, mi macim, és szálkém, és uszarábim, me haha. És erre azt mondta a Talmud, hogy nem, ez még nem csak, hogy Rabbi Akiva véleményét követi, hanem még a bölcsek is, akik ott a két udvarnál ezt a szolgálati úti elvet nem fogadták el. Ugye a Rabbi Akiva volt az, aki azt mondta, hogy ha van egy belső udvar és egy külső udvar, akkor a külső udvar nélkül a belső udvar nem tud csinálni. A belső udvar nélkül a külső udvar nem tud csinálni éruvat, mert a belső udvarnak van egy szolgálati útja. A bölcsek ezzel nem értettek egyet. Miért nem értettek egyet? Mert a bölcsek azt mondták, hogy rá lehet kényszeríteni a belső udvar lakóit, hogy Sábeszkor nem jöjjenek ki, ne hozzanak, vigyenek, és jöjjenek ki. És bezárhatják az ajtót. De itt, a városban ilyet nem lehet csinálni. Az emberek szabadon fognak mozogni, és ezért ők is egyetértenének, hogy még csak széltében sem lehet a várost kettészelni. Oké. Okay. Ugye mi volt maga ez a törvény? Tehát a törvény még egyszer azt mondta, hogy vagy az egész várost egy éruvval körbeveszem, és társítom, vagy pedig kis udvaronként csinálom meg a társítást, az éruvat, de azt nem lehet csinálni, hogy a félvárost egy éruval, a másik félvárost egy másik éruval. És most erről diskuráltunk, hogy ez csak széltében nem lehet, keresztben sem, vagy csak hosszában nem lehet, vagy széltében sem lehet. De mi egyáltalán a különbség? Mi az ok annak, hogy két külön részre nem bonthatom a várost, hanem de kis udvaronként viszont bonthatom? Más nem tudnak hatszani, laj, de azt jelhatod, ugye miért, mi lenne az oka annak, hogy nem lehet kettészelni a várost két külön éruvra? Nem beszéltünk erről, de van egy nagyon egyszerű logikai oka. Hogyha van egy város, aminek az egyik felét egy éruvval leválasztom, a másik felét egy másik éruvval leválasztom, a városlakókban nem biztos, hogy tudatosulni fog, hogy itt két érú van, és át fognak vinni a két város két részéből egyikből a másikba. És ezért vagy az egészet körbeveszem egy éruvval, vagy udvaronként csinálom. Na, de ha udvaronként csinálom, akkor ugyanígy meg lehet, hogy az egyik udvarból átvisznek a másikba. Mi a különbség? Mi a különbség az, hogy sok kis részre osztom a várost, és mindegyikben külön csinálok egy éruvat, vagy hogy két nagy részre osztom az éruvat, a várost, és abban csinálok egy éruvat. Mi a különbség? Ugyanott vagyok. Azt mondja a Talmud. Hoha be májász kinnan. Ki hada amarav idibar avin amarav chizda echad mimnei mavoi, és azt, hogy dákkal a piszkaj, én őszerábnei mavoi. Azt mondja, a Talmud ez azzal az eset, ezt azzal az esetben lehet megcsinálni, mint amit Rav Idi mondott, már a különálló kis udvaronként az érő volt, hogy a jelölést azt hogy a jelölést az a kis udvarokban külön kihelyezzük, és ezzel jelezzük, hogy ez az udvar, ez egy különálló entitás. És ezzel senki nem fog az egyik udvarból, vagy az egyik sikátorból a másik sikátorba vinni. Ugyanúgy, ahogy Rav Idi mondta, hogy egy sikátoron belül lehet csinálni egy érvot, amivel sok udvart összekötök, de az egyik udvar lakosa kirak egy jelölést, akkor ezzel jelezte, hogy ő kíván leválni a többiről. És ez teljesen rendben van. Ugyanígy a városon belül is ezekkel a jelölésekkel lehet figyelmeztetni az egyik sikátor lakóit, a másik sikátor lakóival, vagy az egyik udvar lakóit, a másik udvar lakóival, hogy itt nincsen éruv közöttük. De ha egy egész városrészt veszek körbe, és van egy egész városrész, meg egy másik egész városrész, és csinálok két külön éruvot, azt nem lehet így megjelölni, mert nagyon sokan jönnek-mennek a kettő között, és ez a jelölés nem működik, és ezért kell az egészet egy nagy éruval körbevenni, vagy külön-külön sikátoronként, vagy udvaronként. Oké. Okay. Volt ez utolsó törvénye a Brájtának. Van egy város, ami körbe van véve egy fallal, aminek csak egy kapuja van. Akkor még akkor is, hogyha sokan, ha ez egy nagy forgalmú város, akkor is lehet benne éruvat csinálni, mivel ez egy zsákfalu, ez egy zsákváros, csak egy oldalról lehet bemenni, ezért itt nem tud létrejönni egy igazi köztelet, mert a köztelet az, amikor keresztül haladnak valami. Itt nem tud keresztül haladni a városon, mert nincs a túloldalán, nincs egy kiárat. Reb Zeira, le maszad vej Reb Hia, le lőjsevek le siúr. Reb Zeira, Reb Hiának a városában csinált egy éruvot, és az egész várost körbevette éruval, nem hagyott meg egy helyet, annak ellenére, hogy ez a város egy nagyforgalmú város volt. És a nagyforgalmú várostnál azt mondtuk, hogy nem lehet az egész várost egy éruval körbevenni, hanem meg kell hagyni egy bizonyos helyet. Amar le Abájem, my time oven már hachi. Én azt mondta neki Abájem, mi az oka annak, hogy te így jártál el? Amar le, szabid ide, amar le, rabi chi, abarászim, arja veszkula, vaminasmány, mina, írsel jachid, nászis és rabim. Szóval miért jártál így el, amikor ez egy nagy forgalmú város? Erre azt mondta neki Rab Zeira, az nagyapámtól úgy hallottam, hogy Rab Hia, aki régen itt a rabbi volt, az egész várost egy éruval vette körbe, és én ebből arra következtettem, hogy az ő idejében még ez egy kisforgalmú város volt. És mit tanultunk? Egy kisforgalmú város, ami nagyforgalmú város lett, az lehet kisforgalmú városnak tekinteni továbbra is. Tehát az egészet körül lehet venni egy éruvval, anélkül, hogy meghagynék egy kis helyet éruv nélkül. Amel lejle didi amru lehánu szabiha hi áspa hávela mechád gisza hástadi pájnala áspa hávla kes nép szachim vaszit. Azt mondta neki Abájé, én nem így hallottam. Én úgy hallottam a város öregeitől, hogy Rabbi Hia azért csinált ebben egy teljes városra kiterjedő éruvot, mert abban az időben ez csak egy egykapujú város volt, ugyanúgy, mint amiről a Brájta beszél. Egy zsákváros. Miért? Mert ugye volt két kapuja a városnak, de a második kapuhoz olyan nagy szemétdomb, a másik kapunál olyan nagy szemétdomb keletkezett, hogy ez eltorlaszolta a bejáratát, a másik bejáratot, és ezért ez egy egykapujú város lett, és ezért egy egykapujú városnál, még akkor is, hogyha nagyforgalmú lehetett csinálni egy érú volt az egész évben. Most már, hogy eltakarították a nagyforgalmú eltakarították a másik kapu elől a szemetet, mint ugye a Jeruzsálemben is van, ugye egy kapu, ami a közvetlen a Siratófal mellett van, amit úgy hívnak, hogy Sárás Patosz, a spatot, a szemét lerakó kapu. Ugye, oda hordták ki a szemetet, és az eltorlaszolta a kaput. De most már nincs ott a szemét, akkor most már van még egy kapuja a városnak, akkor mégiscsak ez egy olyan nagy forgalmú város, aminek két kapuja van, tehát nem lehetne az egész várost egy érúval körbevenni. Azt mondta erre neki, Rebzeira, Amelei, Lava Dajti, jó, hogy ezt mondod, mert én ezt nem tudtam, és tényleg, akkor nem lehet egy érúval az egészet körbevenni. Bómini Rav Ami, bár Ádahárpanna, ami Rába, Szulam, Mikán, Peszach, Mikán, Máhu, Amelei, Hachia, Maráv, Szulam, Töjresz, Peszach, Alav. Kérdés. Mi van akkor, hogyha egy városnak egy kapuja van, és akkor így lehetne az egészet, még akkor is a nagy forgalmú, egy érúval körbevenni, de van egy probléma, jelesül, hogy a túlvégén nincs ugyan kapu, de van egy létra. Két létra, vagy egy létra, nem tudom, két létra a fal mellett, amit ugyanúgy kiáratnak, bejáratnak lehet használni. Az bejáratnak tekintjük, vagy sem? Ha bejáratnak tekintjük, akkor ez már nem egy zsákváros, mert nem csak egy bejárat kiárata van, hanem van egy másik bejárat a kiárata is, nem is, ha nem is hagyományos értelme vett bejárat kiárat, mert ez ugye egy létra, de mégiscsak bejárat kiárat. Azt mondta neki, Ráv, a alapelv az az, hogy egy létra az olyan, mint egy bejárat-kiárat. Amelére Nachmen lőjt a ticulin, hachja mara váda mara ráv szulam töjrász peszach alav töjrász mechica alav. Erre Nachmen azt mondta, ne hallgassatok rá, ez nem igaz, amit Rába mondott Ráv nebében. Ráv nem ezt mondta. Ráv nem azt mondta, hogy egy létra az egy bejárat, hanem azt mondta, hogy létre lehet bejárat is, és lehet fal is. Tehát lehet tekinteni átjárónak, és lehet tekinteni bizonyos esetekben elválasztónak is. Töjresz meg hitz alaf kedámra. Mikor lehet például elválasztónak tekinteni? Például itt, ha egy városfalhoz oda van téve egy létre, azt nem tekintjük bejáratnak, kiáratnak, hanem azt olyan, mintha ott továbbra is fal lenne. Töjrász, Peszach alap, beszúlam se bén stéhacérősz, racu elhagy me arv, racu snáj me arvin. Mikor lehet ezt átjárulnak, vagy bejárat, kiáratnak tekinteni? Akkor, amikor két udvar, amik között mondjuk van egy színbeli különbség, között van egy létra, akkor a létra tekinthető úgy, hogy összeköti a két udvart, és ezért a két udvar között lehet csinálni egy érúvat. Ebben az esetben a létra tekinthető átjárónak. Tehát Rav Nachman szerint Ráv nem azt mondta, hogy egy létra az mindig bejárat-kiárat, hanem azt mondta, hogy lehet tekinteni időnként falnak, és lehet tekinteni időnként bejárat-kiáratnak. Ha például egy városnak a bejárat kiáratára van, akkor tekintetjük úgy, hogy ez nem egy bejárat kiárat, hanem ez továbbra is olyan, mint ott egy fal lenne, és a városnak itt csak egy bejárat a kiárata van, és az egész város így egy érúval körbe lehet venni. Ha pedig arról van szó, hogy két udvart egy létrával kötnék össze, azért, hogy a két udvart között lehessen érúval csinálni, akkor ez is lehetséges, tehát néha tekinthetjük így, néha tekinthetjük úgy. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Mai tananyag idáig tartott. És ha minden jól megy, akkor ma este egy újabb órát fogunk együtt tölteni, hogy előre haladjunk a tanulásban, ugyanis a hétvégén megint ki fog maradni egy nap, de ezt természetesen fogjuk előre jelezni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Egy gyönyörű ünnepi napot kívánok a mai napon is.